Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lackfi János, József Attila díjas íróval, költővel, Osvai Péter beszélget.
Juli csinált ilyen hatalmas bödön kömény magleveseket, mert ugye ahhoz szinte nem kell semmi, és aztán jött egy barátunk, és látta, hogy egy hideg kömény magleves, az oda megyek mindig, és így eszem belőle a merőkanál, és mondta Julinak, hogy ennyire szereti a Jani a kömény magleves, és mondta Juli, hogy ne is mondd, függő, tisztára függő tőle, mert hát ugye én két edzést tartottam egy héten, és háromra legalább jártam egy héten, úgyhogy ötször sportoltam, meg minden este futottam, meg erősítettem folyamatosan, állandóan éhes voltam hihetetlen módon. Volt egyszer egy darab hagyma, vörös hagyma maradt otthon este, ez volt a vacsora kilátás, mondta a feleségem, hogy ő nem éhes, én mondtam, hogy fene-fene teszik, és én akkor is ezt betermelem, azt a vörös hagymát. Tehát van ez a romantikus népdalunk, hogy van vörös hagyma a tarisznyában, keserű magában, tudatom mindenki, hogy ez nem keserű, hanem durva, tehát az össze-vissza facsarta a hasamat egész éjszaka, tehát az nagyon-nagyon kegyetlen. Na de szóval ilyen romantikus körülmények között is nagyon jól eléldegéltünk, és hát volt rengeteg olyan mozzanat, ahol ez a fajta hátunkra kötött ejtőernyő, hogy így mondjam, érzékelhetővé vált. Egy francia atya mondta, hogy a gondviselés olyan, mint egy ejtőernyő, a hátunkra van kötve, de aki nem húzza meg a zsinort, annak nem nyílik ki soha. És hát volt például, hogy ugye amikor ebből a házból el kellett költöznünk, meg kiderült, hogy a műemlék jellegű kazán minden szerelő hanyatt esett, amikor meglátta, hogy na hát, azt itt egyet működni, mi már egy sem működik ilyen. És viszont valami égés termék szivárgott, és emiatt aszmás hajlamai lettek a kisfiunknak, mert aztán idővel kiderült, és gondoltuk, hogy akkor lépünk, de hát semmi nem volt miből lépni. Mert ugye két egyetemista voltunk, átadtuk az Astoriánál a gyerekeket, az egyik jött az egyetemre, a másik ment, feleségem az ötödik babával pocakjában végezte el az egyetemet, és az elsővel pocakjában felvételizett, ehhez képest ugye kapott egy...
De bocsánat, hogy is volt, hogy 18 éves volt a feleséged, amikor összeházasodtatok?
18 éves volt, és aztán utána felvételizett már az egyetemre, mert valami béna pontszámítás miatt lemaradt róla első körben, és akkor jött a fiunk, egyébként ilyen szempontból ez nem volt olyan nagy baj.
És nem, vagy ez ilyen bohókás ötlet alapján sikerült ezt így eldönteni, vagy ez akkor tényleg ez így első látásra te vagy te, ő a nagy ő, én meg a nagy én, és ez így alakult, vagy mert ugye 18 éves, jó, hát nem ma volt, nem mondod, hogy 25 éves házasok vagytok, de talán 25 évvel ezelőtt is azért 18 éves korban férhez menni, az nem volt egy szokványos.
Nem, ott is volt a fél egyetemi évfolyamunk az esküvőnk, már annyira különleges történet volt. Ez talán még a mi szüleink, vagy még inkább a mi nagyszüleink idejében volt ez viszonylag természetes, ez igen. A 18-20 éves házasodás, igen. És akkor már 24 éves, akkor vénlány, igen. És ez már nem nagyon kell senkinek. Hát volt egy, vagy én éreztem benne valamiféle törvényszerűséget, meg nagyon elszánt voltam, meg nagyon-nagyon tetszett a Juli, és nagyon szerettem, meg én ugye a legtöbb kapcsolatomban hasonló vehemenciával mentem bele előtte is, hogy én úgy képes lettem volna azt a hölgyet, akit nagyon szeretek feleségül venni, de aztán itt annyi több volt, hogy akkor, hát Juli mondta, hogy ő szeretné nagyon, én nem éltünk keresztény életet, nem nagyon tudtam, hogy eszik-e vagy isszák a vallást, tehát ami ilyen fogalmaim voltak, azokat Dickens regényekből merítettem, meg minden innen-onnan kézen közön. Zsárinak az Übű királyából tanultam meg latinul a mi atyánkot, ahol az mondjuk nem a legpozitívabb céllal van bele applikálva, tehát egy nagy pukkasztó és felforgató volt Zsári. De valamiért úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kell tanulnom. Nagyon fontos volt az életemben anyai nagymamám, aki egy nagyon, nagyon vallásos valaki volt, de soha nem beszélt erről. Tehát, hogy volt egy ilyen puhatolózása, meg mindig ösztönösen Isten hívő voltam, és erről próbáltak, és a családban volt, aki próbált lebeszélni, de ugye lepergett rólam, szóval volt egy ilyen bennem, de nem nagyon tudtam sokat erről az egészről, és akkor a feleségem mondta, hogy jó lenne azért egyes oktatásra járni, stb. És mondtam, hogy jó, van egy atya, akinek beszoktam ülni időnként a misére, hogyha esti órám van, és az Osztie Zoltán atya volt a belvárosi templomban, akkor mint fiatal káplán, és mondta, hogy ez jó, és tényleg talán egy fél évig, egy évig, nem emlékszem egész pontosan, de egy heti rendszeressége találkozott kettőnkkel, és nagyon sokat beszélgettünk, ma már ez így luxusnak tűnik, ez ilyen egyes oktatás gyakorlatilag nincs ez a pap, aki erre ráérne, vagy nagyon ritka, biztos van talán, és hát ez nagyon sok mindent megalapozott, tehát így mentünk bele a házasságba, nagyon sok útravalót adott. Így utólag visszagondolva nem ártott volna, hogyha én nekem ugye a kamaszkoromban, vagy tudom én, tízes éveim vége felé valamiféle ilyen önismereti dolgokat valahogy kapok, hozzájutok, ugye megtanuljuk Vörösmarty rózsaszín korszakát, meg a mitokondriumot, meg hasonló fontos dolgokat, amikkel aztán soha nem találkozunk a való életben, de se gyereknevelés, se mentálhigién, és se társkapcsolati, se önismereti dolgok. Szóval ez valahogy nagyon furcsa. Nem az, hogy a lélek, tehát még a lélekig el se jutunk, hanem a pszichénk, tehát a saját magunk működéséhez sem kapunk ilyen minimál kulcsokat, amik azért ma már bármilyen szintre lebontva léteznek a pszichológiában és annak környékén. Úgyhogy ez szomorú, tehát hogy nyilván más, hogy párkapcsolataimban is, meg szóval nagyon-nagyon fura, öntörvényű, béna módon viselkedtem, és aztán hát az elköteleződéshez ez segített hozzá, hogy egy nagyon komoly útravalót kaptunk, és konkrétan helyzetekre, tehát olyan dolgokat, amikre vissza tudtunk emlékezni, amikor éppen akció volt, tehát ezt maga mindig eszünkbe jutott, amit Zoltán atya mondott, hogyha ugye azt mondja a házastársam, hogy a fekete az fehér, és azt mondja anyukám, apukám, hogy dehogy is, hiszen az fekete, akkor természetesen a házastárs mellé állok, mert teljesen tök mindegy adott esetben, hogy milyen színű a fekete. Az a lényeg, hogy mi ketten együtt legyünk, és mindenki más ezen a körön kívül van, és ez után következik. Szóval nagyon-nagyon fontos dolgokat tudunk azt hiszem megelőzni, úgyhogy komoly útravalót kaptunk. Tehát így az elköteleződésben ennek mindenképpen nagy szerepe volt.
És ez a nagy családotoknak a, mondtad, hogy ez egy szervezett káosz a beszélgetés elején, hogy abban is segített a ti hitetek, meg a kegyelembe gyakran húzgáltátok a ejtőernyőnek a madzagját.
Hát igen, mert mindig vannak, ugye ezt okos pszichológusok így is nevezik, hogy minden gyermek érkezés, vagy minden kisebb-nagyobb változás, tehát az ember elkezd egy család kutyát tartani, vagy kiköltözik vidékre, vagy vesz egy autót, vagy valaki meghal a családban, vagy valaki születik a családban, ezek mind-mind krízisek abban az értelemben, hogy az addigi felosztása, felállása az élet működésének változik. És ugye megváltozott helyzetben, megváltozott módon kell reagálni, ahogy viharba kerül a hajó, akkor nem elég, hogy ácsorgok rajta, hanem hát meg kell vetni jobban lábamat, kapaszkodót kell keresni, és így tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen helyzetbe kerültünk, de hát ezek a gondviselésnek az elképesztő segítségei, hát például amikor el akartunk költözni ugye ebből a lakásból, ahol megmérgezte gyakorlatilag a kazán a szegény gyermekünket, akkor ugye nem volt semmink, hát nekem volt egy kicsi fizetésem, és annyi az egész, és viszont akkor jött be egyik fundamenta lakástakarék pénzt az országba, és ilyen ügynököket eresztettek ki a szabad világba, és azok össze-vissza beszéltek mindent, amik mi nem tudtunk, már nagyon megnyerőek és kedvesek voltak, és más útunk, módunk nem volt, és mi elhittük, hogy egy előtakarékosság az úgyis lehetséges, hogy majd most kifizetik a pénzt, és aztán utólag előtakarékoskodunk. Azt hiszem, most már valami ilyesmi forma van is, de hogy akkor nem volt, ez biztos. És hát erre mi ott jöttünk rá az ügyvéd előtt, amikor már kinéztük a lakást, amikor megbeszéltük, stb. Azt mondta az ügyvéd, ez neki gyanús, egy telefont megér. És felhívta a központot, és mondták, hogy hát persze ezért tartják az ügynököket, hogy össze-vissza beszéljenek, de hát ez inkább a saját véleményük meg a vágyaikat tükrözi, mint a valóságon. Tehát mi ott álltunk három gyerekkel akkor már, hogy puff, és a Juli várta éppen a negyediket, hogy hát akkor kész vagyunk, hát semmi, itt a világ. És hazamentünk, és ott káosz, ahogy a három gyerekkel az indulásban ott hagytunk mindent, és egyszer csak csöngetnek. És mi van? Ki jön ilyenkor? Mit keres itt? Kimegyek? És ott állt egy nagyon derék bankár ember, akivel akkoriban volt egy ilyen kis megállapodásunk, hogy ő elkezdett kicsit idősebb korára újra verseket írni, és én akkor kiigazgattam meg, úgy együtt a verseket átnéztük, és közben ő meghívott egy vendéglőbe valami ételre, és akkor az meg nekem volt jó. Éhen kórászoltam folyamatosan, és akkor aztán egyszer csak mondtam, hogy na majd mi meghívjuk magunkhoz, és is mondta, hogy szeretné látni a családunkat, és hát ez aznap estére volt, csak hát a nagy herce urcában ezt az egészet totálisan elfelejtettük, és hát egy nagyon elegáns, helyes ember, és beengedtük, oda leült valamit, és lesöpörtük a játékokat a fotelba, és nézte ezt a bombatalálat, sújtott a lakás, meg minket így próbáltunk jó képet vágni, meg hogy mit adjunk neki, meg mi egyéb. És akkor kérdezte, hogy van valami baj, és hát akkor mondtuk, hogy hát van, igen, mert hogy úgy tűnt, hogy lakást tudunk venni, és mégsem, és most fogalmunk nincs, hogy mi lesz ezután. És azt mondja, na jó, azt mondja, milyen feltételekkel tudnátok ti kölcsönt vállalni? Hát mondtuk, semmilyen. De. Na jó, azt mondja, tegyük fel, hogy havi 25 ezeret fizettek. Hát mondom, tegyük fel, de miből? Tegyük fel. És akkor fölírkálta a dolgokat, és elment, hát mi nem gondoltuk, hogy ebből bármi lesz, így főtt a fejünk. Két hét múlva jelentkezett, hogy megvan a kölcsön a Verpelét és vidéke takarék szövetkezetnél, volt neki egy jó ismerőse, és akkor mondta, hogy ez, és ő lesz az egyik kezes, és akkor ugye édesapám bevállalja a másik kezességet. És hát ugye édesapám ezt egy nagy őrültségnek tartotta meg, hogy nekünk nincs pénzünk, és ilyen idióták vagyunk, és mit képzelünk magunkról, de hát hogyha egy vadidegen ember a másik kezes, akkor azt mondta, hogy jó, hát mindegy, akkor legyen. És akkor egy ilyen autókonvojjal lementünk Verpelétre aláírni a szerződéseket, és fogalmam nem volt, hogy akkoriban ugye végülis nem is 25 ezer, hanem 35 ezer lett, plusz az 5 ezer forint önkormányzati kölcsön, hogy ezt honnan fogom tudni fizetni, olyan 40 ezer forint körül kerestem akkoriban összesen, a PEN klubnak voltam a titkára, és következő évben kétszer annyit kerestem, és ez... És ugyanígy, amikor ebből a lakásból, ugye 48 négyzetméteren éltünk hatan, és az még a munkahelyem is volt, és a negyedik emeleten lift nélkül, tehát biztos, hogy valakinek akkor jut eszébe, hogy pisilni kell, amikor már leértünk. Tehát nagyon megizmosodtunk, tehát a fitnessre nem kellett külön járni. És amikor onnan próbáltunk, ugye már két turnusban ebédeltünk, meg vacsoráztunk, mert nem fértünk el, amikor onnan próbáltunk tovább lépni, ugye rajta volt a kölcsön a lakásom, mit csináljunk megint csak. És hát az történt, hogy jövök haza, és mondja a feleségem, hogy hát fölhívott egy nő, ez a francia, belga műfordító nő, akit én jól ismerek, de és mondott valamit, hogy kaptam egy díjat, de biztos, hogy rosszul számolta ki a valami nem stimmel, mert olyan rossz angolsággal beszélt, és akkor fölhívtam, és kiderült, hogy de pont annyi pénzt kaptunk, amennyi a kölcsön volt, és ráadásul ugye egy három éve alapították azt az éves műfordítói díját a belga kultuszminisztériumnak, és előttem két olyan matuzsálem és köztiszteletben álló műfordító, az egyik hollandos volt, a másik olyanok kapták meg, és akkor én ott a 30 évemmel dolgoztam, nem azt mondom, sok mindent, meg nagy lelkesedéssel, meg nagy örömmel, de hát óriási dolog volt ez, és akkor arról nem beszélve, hogy mondjuk Johanna lányunk az utcán született meg gyakorlatilag, a MÁV kórház háta mögött az aszfalton szült, és annyi év volt a szülő orvos, hogy kapd el, és elkaptam, és
igen, annyira gyorsan
és kipottyant, igen. És ott is hát, hogy nem lett annak a gyereknek semmiféle baja, hogy érzem máig, hogy hopp, bennem a popsi a kezem. Szóval ez is egy kérdés, hogy Ágnes lányunk, aki felfelé néző talppal született, mert dongalábbal született, és aztán műtét és stb. És ott az Andocsi Szűz Máriának ajánlottuk fel a dolgot, hogyha gyógyulás lesz, és hogy varnak feleségem, nagymamám és az édesanyám közösen varnak egy ruhát akkor rá, és csodával határos módon meglett a műtét, aztán sporttáncolt Ágnes, jelenleg lovagol, teljesen normálisan jár, tehát olyan dolgok, amik nincsenek gyakorlatilag, és amikor lementünk Andocsra, hogy hát van egy ruha, és szeretnénk, hogyha be lehetne öltöztetni ezt a Mária kegyszobrot, akkor mondta Pabács, hogy hát idén már nem nagyon van időpont. Na hát egy legfeljebb, hát ez egy ilyen péntek, november 12-e, ez volt Ágnes lányunk születésnapja. És hát most lehetne ezt hosszan sorolni, és most nagyon rövidítettem, mert tehát ez a elképesztő történet az utcán szülésünktől kezdve nagyon sok minden. De hogy hát olyan pillanatokban nyúlt ki értünk, és ez a segítő kéz, tehát hogy ez egy ilyen égi, magasabb akrobatika azon túl, hogy mi egymást is elkapdossuk rendszerint a levegőben, hogyha úgy tudunk figyelni egymásra, hogy tényleg ez hihetetlen.
Karintinak van a Találkozás egy fiatal emberrel című novellája. Te most találkoznál a te fiatal embereddel, akkor a te fiatal embered elégedett lenne veled? Vagy van olyan ambíciód, vagy annak a fiatal embernek, ami nem teljesült, és mondjuk reális alapja van?
Igen, Karintinak egyébként egy keserű novellája ez, amit már tudunk ilyen életrajzi háttérben, és házassága sem ideálisan sikerült, nagyon sok minden, amit ő talán másképp szeretett volna. Én nem tudom, hogy mit szólna hozzám az a fiatalember. Nagyon sok mindenben, most ugye egy kicsit ilyen időutazásban voltam, mert Szóvihar címmel megjelent az első 6 verses kötetem összegyűjtve, és hát így végig kellett mennem ugyanazon az úton, amin már egyszer végig mentem, és ezeket a verseket már nem is nagyon olvasgattam író-olvasó találkozókon, hiszen az azóta létrejöttekből szoktam általában. És nagyon... Tehát, hogy úgy nagyon meglepődtem, hogy mennyire errefelé tart az az út, hogy mennyire törvényszerű szinte, amellett, hogy nagyon más minden alkalommal látni ezeket az állapotokat, de hogy mennyire tulajdonképpen mindig is azt kerestem, hogy valami hasonlót így az élettel kapcsolatban, íróként is, meg költőként is, amit most átélek. Van egy olyan versem, aminek az a címe, hogy az Arnolfini család, és ugye Jan van Eycknek van az Arnolfini házaspár címmel egy képe, ami nagyon-nagyon híres, mert egyrészt két gyönyörű, nagyon finoman megrajzolt arc, majdnem már égi, tehát hogyha csak kivágjuk, akkor azt is értnénk, hogy egy szentképről van szó, pedig egy polgári házaspárról van szó az esküvőjük napján. Nagyon furcsa az asszonynak, talán a kordivatjának megfelelően ruhája, mert olyan, mintha terhes lenne, és ezzel kapcsolatban voltak is találgatások, tehát hogy egy akkoriban nem volt mindennapos egy terhes esküvő például, de nem biztos egyáltalán az, hogy terhes. És van egy tükör a háttérben, ami ugyanőket ábrázolja, és valamilyen módon ott meg van jelenítve ilyen filigránban maga a festő is, és ez jut eszembe nagyon gyakran. Én az akkori Arnolfini család versem az arról szólt, amikor ugye mi ketten úgy, tehát egymással nőttünk fel gyakorlatilag szinte testvérekként a házasság első évtizedében, tehát hogy mindig ugyanaz volt a cél, a harc, a küzdelem, a valakit tisztába tenni, valakinek enni adni, és így tovább, tehát ezek a futószalag munkák, és minden egyensúlyban legyen. És azt hittük, hogy teljesen ugyanolyanok vagyunk, tehát, hogy mi teljesen egyformák vagyunk, ugyanolyan ízléssel, és így tovább, hiszen ezért is kötöttük össze az életünket, és aztán valamikor felriadtunk, hogy hoppá, hát azért ez ácsi, tehát egyrészt én nem szeretnék ezt Pálhegyi Feri bácsi református lelkész és párterapeuta mondta, hogy hát igazából ezt várjuk el, hogy a másik olyan legyen, mint én, de azt mondja, én a magam részéről nem szeretném, hogyha fölébredek egyik reggel, és ott fekszem magam át őrösen, horkolva, hát szóval ez nem valami gusztusos kilátás, és én is így vagyok vele, de hát ugye ezt be kellett látni idővel, mind a kettőnknél előjöttek a gyermekkori késztetések, és Juli elkezdett kutyákkal foglalkozni, mert biológia szakra is akart volna menni, nem csak művészettörténetre, az is érdekelte legalább annyira. És akkor elkezdett kutyaiskolába járni, minden, ez nekem nagyon idegen világ volt, mert mindig volt kutyánk, de egy kicsit olyan parasztosan viszonyultunk hozzá, hogy kint van a helye, és ülsz, feksz, és kész, hát most nem foglalkozunk a kutyával, hát minek. És engem meg elkezdett egyre jobban érdekelni a futball, mert elkezdtem tehát focizni, járni ott a helyi Zsámbékra költöztünk, és a helyi srácokkal, meg egyre több közvetítés hozzáférhető volt interneten, stb. Követni kezdtem az európai élvonalakat, És hát ott álltunk egy kicsit megfürödve, ott ez is egy ilyen krízis volt, vagy ilyen életkori krízis, hogy hát én elvettem egy művészettörténészt, és kaptam egy kutyaidomárt, ő meg hozzájött egy finom lelkű író költőz, és kapott egy büdös lábú focistát, most akkor innen olyan tovább, mert és aztán akkor persze nyilván az a fajta megalapozás, hogy itt mégiscsak egymást kell mindennek ellenére keresnünk ebben a házasságban, és nem a saját ideájainkat, vagy ilyen hamis elképzeléseinket, és akkor nagyon-nagyon ilyenkor mindig, amikor krízis van, és túljutunk rajta, akkor ez olyan nagyon euforikus élmény, úgyhogy azért sajnálom, nagyon körülöttünk is rengeteg olyan család van, ahol ilyen hajótörés következik be, és akkor széllyel dobja a családot, szétveti a házastársakat, és akkor úgy lehet tudni, hogy lemaradnak valamiről, ami egy olyan szintű extázis, vagy olyan szintje az egymásra találásnak, hogy én még csak azt sem mondanám, hogy ez a kezdeti lilagőzös szerelmi időszak, vagy rózsaszín szerelmi időszak felülmúlja azt. Tehát, hogy sokkal többet kaptunk később a házasságtól, mint amennyit már persze a kezdetén mi is úsztunk a romantikába, és na hát nagyon-nagyon szép volt. De hallom sokakon, hogy úgy emlékeznek, hogy na akkor szép volt, és aztán utána szépen minden tönkre ment, és most már éppen, hogy kibírjuk egy szobában, vagy külön alszunk, vagy stb. Tehát van ez a csendes egymás mellett élés.
És nálatok mi volt akkor, ami átsegített a hit egymásban, vagy azt, hogy meg tudjátok oldani ezt?
Hát is, a hit egymásban, a házasságban, Istenben, tehát, hogy, és nagyon sok ember, aki egyrészt az életünk nehézségein is, akár anyagiakon is, mint hogy valaki beállít, és azt mondja, hogy tessék egy kölcsön, de nagyon sokan olyanok, mint ahogy rengeteg Pál Feri prédikációt, meg beszédet hallgatunk, akár interneten keresztül, akkor könyveket olvastunk, a Jerry Chapman könyveket, akkor a házas hétvégén voltunk. Tehát talán mindig az, hogy semmi olyan plusz nem volt bennünk, tehát amikor a házasság hetének az arcai lettünk, akkor én azt kértem, hogy ne kelljen ilyen ideális házaspárt játszani, hanem hogy lehessen már beszélni arról, hogy mi szerencsésebbek vagyunk talán, vagy tenni készebbek egymásért, mint esetleg mások, de egyrészt sokan vannak ilyenek, másrészt meg hát mi is annyit bénáztunk, hogy afelől akár már lehetne ez egy katasztrófa is, de hál' Istennek mindig volt valaki, aki közvetlenül adott egy olyan továbbindulási pontot, és mi persze mindig készek voltunk a továbbindulásra, nyilván hiába nyújtja valaki a kezét, hogyha nincs, aki megfogja, de hát rengeteg ilyen segítség volt az életünkben.
Lackfi János József Attila díjas íróval, költővel Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu